Az elmúlt választások előtt mindig beszámoltunk a Vox Kabin legújabb kérdőívéről, de hát ha még valaki nem hallott a Vox Kabinról a hallgatóink közül, úgyhogy lépünk egyet hátra és kezdjük úgy, hogy mi az a Vox Kabin és mi a céljuk ezzel?
A Vox Kabin az egy olyan internetes eszköz, applikáció, ahogy tetszik, ami modern játékos formában informál a politikai pártok programjairól, és segít a tudatos döntés meghozatalában. Tehát a felhasználó, ha felmegy a voxkabin.hu oldalára, akkor ebben az esetben 40 kérdést tud megválaszolni igennel, nemmel, nem tudommal, és ezt a kérdőívet előzetesen mi kiküldtük a résztvevő pártoknak, és miután kitöltötte a felhasználó ezt a tesztet, az algoritmus aztán segít meghatározni, hogy melyik párttal ért egyet a felhasználó leginkább egyet, és melyikkel a legkevésbé.
Tulajdonképpen mi a szándék az önök projektje mögött? Tehát az, hogy a különböző kérdésekben összehozzák a választókat a pártok véleményével, vagy egyenesen segíteni szeretnének abban, hogy végül hogyan döntsön egy bizonytalan választó, vagy egyetlen csak az, hogy foglalkozzon a választással, a programokkal, a pártok és a saját véleményével, szóval mi a meghúzódó cél mögötte?
Az elsődleges cél az valóban az, hogy a pártok programjait ismertessük. A másodlagos meg nyilván, hogy aktuál politikai kérdésekről informáljunk, tehát buzdítsuk a felhasználót, a választót arra, hogy egyáltalán foglalkozzon, tehát tudatosan hozza meg a döntését, nem mondjuk egyszerűen, csak hasraütésszerűen. És ahogy látjuk, hogy az elmúlt évek tapasztalati alapján a legtöbb felhasználó az inkább a fiatalabb korosztály, tehát a 18 és a 34 év közöttiek tölti ki a legtöbb a Vox Kabint, és hogy ezt is mutatják a nemzetközi kutatások, amik alátámasztják, hogy hasonló válaszorientációs eszközök leginkább a fiatalokra hatnak, és pozitívan hatnak például arra, hogy elmenjenek és részt vegyenek a választáson, és pozitívan hatnak arra, hogy politikailag informáltak legyenek. Tehát, hogy ez egy gyűjtő oldal, úgymond, ami készen kínál információt a politikai pártok programjáról és az aktuál politikai kérdésekről. Tehát, hogy ilyen szempontból úgymond időt és energiát spórol azáltal, hogy a felhasználó egy oldalon a választó megtalálja az összes releváns politikai kérdést, és el tud igazodni, hogy bizonyos pártok az adott kérdésekről mit gondolnak, mik az álláspontjaik.
Mert hogy az kevésbé életszerű, hogy egy választó az összes induló pártnak a programját átbogarászná, legyünk őszinték, szerintem ez nagyon kevesen teszik így, meg persze van olyan párt, akinek programja sincs, de hogy ez segíti a választót eligazodni, hogyha egy ilyen 40 kérdésen keresztül végig tudja nézni az adott időszak politikai kérdéseit.
Pontosan így van, és hogy ilyen szempontból ugye sok kritika ér minket, nyilvánvalóan, hogy itt ugye egy ilyen előzetes kiválasztása történik ugye a kérdéseknek, és hogy hát ez mindig nagyon nehéz feladat, de hogy mi nem egy értékrendteszt vagyunk, tehát hogy mi tényleg a politikai pártoknak, ha van ilyen programjait, választási programjait nézzük meg, és azok alapján választjuk ki azokat a kérdéseket, amik aztán felkerülnek a voskabin.hu oldalára. Tehát, hogy ez egy ilyen előzetes szelekciós folyamat, amin úgy végig mennek a kérdések, amit természetesen egy csapattal együtt csinálunk, tehát hogy most már hagyománnyá vált, hogy a Vox Kabin ugye az Andrássy Egyetemen indította útjára 2014-ben, és egy pár éve a tantervnek a része is a Vox Kabin óra, és hogy próbálunk ilyenkor a választások előtt más egyetemeknek a diákjait, hallgatóit is bevonni ebbe a szerkesztői munkába, és idén a Pázmány Egyetem diákjai jöttek úgymond az Andrássy Egyetemre erre a kurzusra, és hogy egy ilyen közös szeminárium keretén belül a diákokkal együtt szerkesztettük meg a kérdéseket.
Tehát tulajdonképpen a szeminárium szüli meg a kérdéseket?
Gyakorlatilag így van, tehát hogy megnézzük ugye az elmúlt évek nem csak a választási kampányban domináló politikai témákat teszünk bele a Vox Kabin motorjába, úgymond, hanem megnézzük az elmúlt évek kérdőjét, és mindig van a visszatérő motivumok a Vox Kabin kérdései között, de hogy nagyon nagy szerepet kapnak a diákok ebben a feladatban, akik valójában monitorozzák a pártoknak a programjait, és lehetőségük van úgymond egy-egy kérdést becsatornázni a kérdőívbe, illetve módosítani azt, és hogy diskurálunk arról, hogy melyik kérdés miért, milyen szempontok alapján lenne érdemes betenni, és hogy hát nagyon fontos itt kihangsúlyozni, hogy nyilván a felhasználó számára azok a kérdések a legérdekesebbek, amik ugye polarizálnak. Tehát az senkit nem érdekel, illetve a Voskabin szempontjából kevésbé releváns, hogyha mondjuk egy-egy kérdéstől minden pártnak ugyanaz a véleménye, mindegy párt azt mondja, hogy igen, ezt szeretnénk, vagy az összes párt elutasítja azt. Tehát, hogy nekünk azon szempontot is figyelembe kell venni, hogy az adott kérdések a pártok között legalábbis polarizáljanak.
Most gondolkodtam, hogy volt-e olyan kérdés egyébként, ahol minden pártnak ugyanaz volt a véleménye. Egyet találtam így gyorsan, amiközben a válaszát mondta és megnéztem, az az volt, hogy az előválasztásnak jogszabályi kereteket kell biztosítani, és itt az összes választadó párt, vagy a pártok megszólalásai, majd ezt mindjárt megbeszéljük, hogy hogyan jöttek ki az eredmények, az mindegyik nemet hozott ki. Ezt akkor miért hagyták bent ezt a kérdést?
Mert ez is informál. Tehát egy-egy ilyen kérdés ugye mindig belekerül és bent is marad, hogy láthassa a felhasználó, hogy melyek azok a témák vagy témakörök, amikben mondjuk minden párnak ugyanaz a véleménye. A magyarázatban aztán már eltérnek az indoklások, hogyha megnézzük, hogy a Voskabin oldalán a felhasználó megtalálja azt is, hogy bizonyos párt miért válaszolt igennel vagy nemmel, abban az esetben, hogyha megindokolják a válaszaikat, és akkor ott azért kijönnek a különbözőségek. Hozzá kell tennem, hogy idén sajnos a kormánypárt nem vett részt ebben a projektben, tehát a kormánypárt helyett a válaszokat a Voskabin szerkesztősége válaszolta meg. A párt megnyilvánulási hivatalos dokumentumok, parlamenti felszólalások és sajtó megjelenések alapján.
Erről is mindjárt részleteiben, de még akkor a kérdésekről. Valamiféle súlyozást próbálnak tenni azok között a kérdések között a 40-en belül, hogy mi az, ami mondjuk a kormánypártnak a mostani választásra, vagy az elmúlt hónapoknak a fő témája. Például a rezsicsökkentésről van kérdés, és mondjuk a hatpárti ellenzék kérdései közül is mondjuk ott van a csatlakozzunk-e az Európai Ügyészséghez kérdés, ami egy fontos témája az ellenzéknek. Tehát, hogy ebben valami arányt próbálnak feltételezem hozni a 40 kérdés között.
Igen, abszolút. Tehát a kiválasztás folyamán ugye mi írjuk mindig a statisztikákat, és ugye úgy is fogalmazott meg a kérdéseket, hogy legyen mondjuk egy kormánypárti narratíva, illetve ellenzéki narratíva, és hát figyelembe veszük természetesen a kispártokat, és az orientációt egyébként a közvéleménykutatások adják, tehát megpróbáljuk azt szerint belőni, és a kérdéseket is úgy összeállítani, hogy visszatükrözzék nagyjából a közvéleménykutatásokat. Ezért is találhatok benne egy-egy kérdések, ami ugye a kisebb pártok, a résztvevő pártoknak mondjuk a kampány kérdései úgymond, tehát hogy igen, itt megpróbáljuk természetesen az eloszlásnál minden ezeket a szempontokat figyelembe venni.
Mondjunk erre is egy példát, mondjuk az orvosi marihuána legalizálás, az mondjuk a kétfarkú kutya pártnak talán az egyik kampány témája, ha jól tudom?
Igen. Abszolút, illetve vagy a közbeszerzési reform, például a kétfarkú kutyapártnak az egyik témája, vagy a Mi Hazánk témáját, hogyha megemlítjük azt például, hogy a döntsük a népszavazással arról, hogy az Magyarország továbbra is az Európai Unió része maradjon. Tehát például itt vannak egy-egy kérdések, amik inkább a kisebb pártoknak a narratíváját, vagy kampánytémáját fedik össze.
És akkor, ha már pártok, itt a válaszadó, hogyha beküldi az ember a válaszait, akkor ugye összeveti a rendszer, hogy melyik pártéval mennyire ért egyet, és ezek között a pártok között azokról, akikről még nem beszéltünk, ott van még az ISZOM, és a Le az adók 75%-ával párt is. Ők egyikük sem állított országos listát, önöknél mégis nem tudtak, nyilván akartak országos listát állítani, itt mégis itt vannak a Voxkabinban. Hogyan döntötték el, hogy melyik pártok kerüljenek be, és kik maradjanak ki? Kiegészítem a kérdésemet azzal, hogy mert hogy az országos listán lesz három olyan párt, aki meg nem szerepel a Voxkabinban, ez a Normális Életpártja, a Megoldás Mozgalom és az IMA. Hogyan rakták össze a pártokat?
Mi ezeket a pártokat megkerestük, kivéve a Normális Életpártját, mert hogy ott egyértelműsítettük, hogy ott egy fake bizniszpártról van szó, tehát hogy őket valóban meg se kerestük az előzetes mérlegelések alapján és szakmai értékelések alapján, de hogy nyilván több pártot kerestünk meg, mint akik végül bekerültek, ugye most bekerültek a Voxkabinnak. Azoknál a pártoknál, akiknél aztán nem találtunk részletes pártprogramokat, illetve megnyilvánulásukat, mint például a Megoldás Mozgalomnál, hogy nem tudtuk úgymond lekoldolni helyettük a válaszokat, többszöri megkeresésünk ellenére nem válaszoltak, mint például a kormánypárt, de hogy ott volt mi alapján ugye megválaszolni helyettük a kérdéseket. Ezért sajnos ezeket a pártokat a megkeresés ellenére nem tudtuk felvenni a listára, mert hiányzott az a részletes program, ami alapján nekünk sikerült volna helyettük megválaszolni a kérdéseket. Például a munkáspárt se került így be, őket is többször megkerestük. Az ISZON viszont ugye közös listát alkottak, az ISZON viszont megválaszolta, az saját nevében kihangsúlyozta a válaszokat, és mi alapján választottuk ki ezeket a pártokat, megnéztük mindegyik pártnak, a kisebb pártoknak a honlapját, a szociális média tevékenységét, hogy van-e pártprogramjuk, hogy mennyire aktívak, mennyire vannak sajtómegjelenések, mennyire veszik komolyan úgymond ezt a kampányt, és az alapján döntöttük el, hogy megkeressük-e őket. Tehát voltak olyan pártok, akiknél ugye ez nem volt, vagy beazonosítható volt, hogy hát ez egy fake párt, vagy hogy nincsen normális honlapja, vagy akadozik a honlapja, és abban az esetben sajnos eltekintettünk attól, hogy megkeressük őket, és így nem is tudtak bekerülni a Vox-kabinba.
És mit gondol azokról a pártokról, most bontsuk ketté, akik kicsik és nem vállalják a szereplést? Én azt gondolom, hogy egy kis pártnak minden lehetőség az milyen jó, megmutathatom a véleményemet, elmondhatom, hogy mit gondolok a kérdésekről, a választó egyáltalán, aki kitölti a Vox-kabint, míg a nevemet is látja, már ez is egyfajta megjelenés. Szóval mit gondol ők vajon, mit gondol erről, hogy ők nem vállalták a válaszadást?
Most nem védeni szeretném őket, de egyébként a nagyobb pártoknál is rendkívül nehéz volt az együttműködés idén, mert ugye tényleg, tehát hogy egyrészt ez egy lehetőség, abszolút, én is így látom, hogy különösen a kisebb pártoknál gondolná az ember, hogy használják az alternatív médiumokat, a platformokat, hogy ugye a programjukról tudják tájékoztatni a potenciális választóikat, de hogy benne van azért egy félelem is, hogy akkor ez egy elköteleződés, tehát hogy akkor ott feketén-fehéren a pártok ugye nem tudnak nem tudommal válaszolni, tehát hogy ott állást kell foglalni igennel vagy nem lenne az adott kérdésekre, és hát azért, hogyha végignézzük ezt a 40 kérdést, azért vannak olyan kérdések, amik egy olyan pártnál, ahol mondjuk nincsen kiforrott ideológia, vagy nincsen kiforrott választási, vagy pártprogram, hát bizony nehéz lehet igennel, vagy nem megválaszolni a kérdést, és hogy ezért nagyon sokszor van egy ilyen félelem bennük, amit tapasztalunk, hogy nem szeretnek állást foglalni bizonyosan kényes kérdésekben. Ilyen volt például a 6 pártnál is, akik például sokszor egy-egy kérdésre visszajelezték, ez ott van egyébként a kommentben is, hogy nem, mert hogy nincsen erről közös állás. Pont. Tehát, hogy van egy-egy olyan kérdés, amiről mondjuk választóként azt gondolnánk, hogy ez egy egyértelmű pozíció, de amikor állást kell foglalni közösen a 6 párt nevében, akkor kiderül, hogy gyakorlatilag nincsen egységes álláspont, és hát nekik ugye ez egy veszélyes talaj lehet a választási hajrában, a választási kampányban, amikor minden egyes szavazatért harcolniuk kell.
Van a fejében ilyen válasz, amire a 6 párti ellenzék azt mondta, hogy nem, de azért, mert nincs még közös álláspontjuk?
Igen, például a melegházasság, az isztambuli egyezménynek a ratifikáció, tehát hogy ez a két kérdés, ami most így hirtelen eszembe jut, ez a két kérdés, illetve az előválasztásnak az intézményesítése, ott is inkább a nem, illetve azzal nem foglalkoztak, tehát hogy ott volt arra a válasz, hogy ezzel egyáltalán nem foglalkoztak, ami mondjuk megdöbbentő, hiszen ők szervezték az előválasztást, tehát hogy az egy ilyen megdöbbentő válasz volt. Két farkú kutyapárt erre a válaszra, hogy törvénybe kellene foglalni az előválasztási intézményet, hogy egyáltalán intézményes előválasztásról tudjunk beszélni. Ők azt válaszolták, hogy ha demokratikus választási rendszer lenne, akkor nem lenne szükség előválasztásra, tehát hogy ott is a nem, de az indoklás már egy másfajta, és itt például a 6 párt meddig az volt a válasz, hogy nem, mert hogy ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak, és a melegházasság és a isztambuli egyezménynek a ratifikációja kérdésében pedig az volt a válasz, hogy nincsen egységes álláspont, és a 6 párt nem részletezte aztán külön, hogy a 6 párt közül melyek azok a pártok, akik támogatják, és melyek, akik elutasítják. Nyilván a kedves hallgatók kitalálhatják, hogy melyikről van szó. Ezt nem részletezték.
És akkor, ha már itt többször szóba került ez a kérdés az előválasztás jogszabályai kereteinek biztosításáról, amire ugye mind az összes párt, akinek megvan a válasz, a nemet mondott. Azért kérdezem, hogy ez egyébként az önök kérdése volt? Mert nem is nagyon hallottam, hogy erről pártok beszéltek volna, hogy kellenek jogszabályi környezet. Tehát ezt ott a szemináriumon tartották fontosnak, hogy ez kerüljön be a kérdések közé, vagy ez hogy merült fel?
Igen, abszolút. Tehát a Vox-kabinnak meg a választói orientáció segítségnek van egy harmadlagos funkció is, még például úgy hívja a szakirodalom, ez az issue setting. Tehát egy olyan kérdéseket is betenni egy kérdőívbe, amit egyik párt sem tematizált eddig, de mondjuk a Vox-kabin vagy a VIE-nek a szerkesztőségében úgy gondolják, vagy esetleg releváns lehet mondjuk a következő, a választás utáni időszakot tekintve. És igen, az előválasztásnak az intézménye az klasszikusan egy ilyen kérdés, hogy az Andrássy Egyetem az egy egyetem, és mint olyan, ugye természetesen érdekeltek vagyunk a választási rendszerekbe, pártrendszerekbe, és hogy talán ez egy kicsit ilyen kutatói téma, kutatói kíváncsiság, hogy a pártok erről miként vélekednek, és gyakorlatilag, hogy lehet mondani, ezzel a kérdéssel többé-kevésbe le is pattantunk. Tehát, hogy ez is mutatja, hogy van egy határ, amíg ugye lehet menni így a pártokkal, hogy az együttműködés, tehát az, hogy megkeressük őket, és ők választanak, és ez a határ az valóban az, hogy ami szerepel az ő választási kampányprogramjukban, szívesen válaszolnak, ami azon felülmutat, azon túlmutat, hát ott már nagyon-nagyon nehézkes az együttműködés. És ilyen szempontból ez a határa is ezeknek a választói orientációs segítségeknek, amelyek ennyire szorosan együttműködnek a mindenkori politikai pártokkal. Ez kerülik ki egyébként a szintén felhasználóbarát és talán érdekesebb politikai értékrend tesztek, amik egy kicsit túlmutatnak ezeken a pártprogramokon, túlmutatnak ezeken az aktuál politikai kérdéseken, és általánosabb az értékrendet letesztelő kérdésekkel próbálják meg a felhasználót a saját értékrendjükről informálni, tehát ebben a klasszikus koordinátorrendszerben belül elhelyezik a gazdaság és a kulturális tengelyen bal és a jobb oldalon.
És önök miért választották a nehezebb utat, hogy egyezkednek és kommunikálnak a pártokkal?
Hát ez egy hagyomány, úgymond, meg hogy most a tudomásom szerint idén csak a Vox Kabin startol, tehát egy más választóorientációs segítségről nem tudok. Ez egy kicsit meglepett minket, mert 2018-ban nagyon sok ilyen volt. Valószínű, hogy a hatpárti együttműködés ugye a választóorientációs segítségek készítőit egy kicsit demotiválhatta, hogy hát nem annyira érdekes, mint hogyha ugye nagyon fragmentált a mezőny, és hogy a felhasználónak érdekesebb. De nekünk is valóban, azt hiszem, a jövőre nézve el kell gondolkodnunk, hogy egy kicsit fellazítjuk ezt a módszertant, mert nagyon nehézkes, tehát mindig azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehézkes a pártokkal való együttműködés, és hogy be vagyunk korlátozva, tehát hogy gyakorlatilag csak a pártprogramok és a választási programok térben tudunk mozogni, és hogy ezt sokszor megkapjuk kritikának, amúgy meg jogos kritikának a felhasználók részéről is, hogy hát akkor egyik irányba vagy a másik irányba húz el a kérdőív, vagy hogy miért ezeket a kérdéseket tettük be, miért nem azokat, és hogy ez egy ilyen általánosabb értékrendet letesztelő kérdőívnél azért ezek talán jobban kiküszöbölhetőek, ezek a hiányosságok.
Visszaugorom még oda, hogy azok a kérdések ilyen harmadlagos szerepe a kérdőívnek, hogy témákat be tudnak hozni a pártoknak és a politikai életbe. Van még olyan kérdés ezen kívül, ami ilyen volt az előválasztás jogi szabályain túl? Mert azt még akkor tegye meg, hogy elmondja, hogy mi volt az, ami még ilyen típusú kérdés volt.
Talán az esélyegyenlőségi kérdések közül, ugye azt hiszem az isztambuli egyezménynek a ratifikációja így explicit senkinél nem volt téma, tehát ugye nem emlékszem erre, vagy az, hogy a férfiak szerepvállalása a gyereknevelésben, tehát hogy ez is egy olyan visszatérő, egyébként a Vox Kabinban egy olyan visszatérő kérdés, ami azt hiszem most egyik pártnál sem volt így a választási programban. Ezek mindig egy-egy kérdések, tehát hogy ezzel nem tudunk, itt is be vagyunk határolva, úgyhogy ha kimerészkedünk ugye a párt programokon kívül, a választási programokon kívül, tehát hogy ez az issue setting, ha egy plusz ilyen kérdést teszünk be, ez mindig egy-két kérdésre tud csak fókuszálni.
Oké, köszönöm. És akkor ugorjunk vissza oda, hogy a pártok, akik nem válaszoltak, ugye ön is említette, hogy a kormánypártok, a Fidesz-KDNP nem válaszoltak sem korábban, sem ennél a kérdőíveknél a megkeresésükre. Tegye meg, hogy elmesélj, hogy egyébként próbálkoznak? Tehát ilyenkor írnak egy levelet, két levelet, felhívják őket? Hogyan zajlik ez egyetlen? Kapnak-e visszaválaszt, hogy köszönjük, nem kívánunk vele élni, vagy egyszerűen csak nem válaszolnak a kérdéseikre? Hogyan zajlik ez a folyamat?
Igen, ez egy nagyon sajnálatos tendencia, hogy gyakorlatilag egy ilyen hagyományos együttműködés a kormánypártokkal 2014 óta nem tudott megvalósulni. Egyetlen egyszer volt az, hogy mi kitöltöttük, ugye megválaszoltuk a kormánypárt helyett a kérdőívet, és azt hiszem egy konferencia keretében éppen ott volt a Gulyás Gergely is, hogy nekik körülbelül az óra alá tettük, hogy akkor legitimálja és okézzel a kérdőívet. De egyébként igen, nem kapunk visszajelzést, mi hivatalos úton, tehát ugyanúgy, mi minden pártot ugyanúgy kezelünk, és minden pártot e-mailben keresünk meg kizárólag. Emlékeztetőt küldünk, szépen megkérjük őket, figyelmeztetjük őket, hogy lejárt a határidő a kérdések visszaküldésére, és ez ugyanúgy zajlik, és hogy a kormánypárttól sajnos általában semmilyen visszajelzést nem kapunk. Ez ahol kivételt képez a 2019-es kérdés, amikor a Voskabi más szervezetekkel, a K-Monitorral és a Transparency International-lel együtt 16 kérdévet készített el az önkormányzati választásokra. Ott voltak Budapest-specifikus kérdévek, tehát kerületi kérdévek és egyetemi városok kérdév, tehát Miskolc, Szeged és Debrecen kérdév, és ott az önkormányzati választásnál azt hiszem egyetlen egyszer a 12. kerületi polgármester válaszolta, hogy köszönjük szépen, de nem kíván élni a lehetőséggel, tehát ezt az egyet kivéve nem emlékszem bármiféle reakcióra a kormánypárt részéről.
És erről mit gondol személyesen? Ha kérdeztem a kispártoknál is, mint lehetőség itt, mit gondol? Felelőssége lenne egy kormánypártnak a választások előtt úgy belemenni, hogy felvállalja a véleményét egy ilyen választási orientációs kérdőívnél is, vagy a nagyságánál fogva mondhatja azt, hogy nem kívánunk ezzel élni?
Természetesen mondhatja. Mondjuk az lenne a meglepő, hogy mivel nincsen párt és választási programjuk, hogy válaszolnának egy ilyen kérdőívre. Hiszen mivel, hogy se választási, se pártprogramjuk nincs, ezért ugye a saját szavazóiknak, a saját választóiknak se kínálnak ugye programot és konkrét víziót, vagy konkrét álláspontokat, tehát egy ilyen szempontból furcsa lenne, hogy pont a Voskabint válaszolnák meg, és hogy hát ez azt hiszem, hogy leképezi a politikai képzéshez való hozzáállást is egyébként, a mindenkori kormány hozzáállását, hogy Magyarországon nincsen politikai képzés, és hogy az ilyen projektek azok nem mások, mint politikai képzésprojektek, tehát hogy megpróbálnak ugye informálni, és hogy ezt, mint például a Németországban mindig egy nagyon jó téma, hogy az ottani a német, a vállom által a német választó orientációs segítség, az be van ágyazva egy intézménybe, és az pedig a politikai képzés intézménye, aki aztán finanszírozza. De gyakorlatilag az állam finanszírozza a német választói orientációs segítséget, tehát Magyarországon ez elképzelhetetlen, hogy az állam beálljon egy ilyen politikai képzés mögé, holott több százezren töltenek ki egy ilyen választói orientációs segítséget, tehát hogyha az államnak, a mindenkori államnak érdeke lenne, hogy politikailag képezze a társadalmat, a saját választóit, akkor nyilván részt venne benne. Tehát, hogy ez visszatükrözi az álláspontját, azt hiszem erről a oldalról is.
A több százezer kitöltőt azt a Voxkaméra értette, vagy a német példára?
A német példa az túlmutat ezen, a legutóbbi Bundestag válon, hogy az 2021. szeptember 26-án volt, ott Németországban a választásra jogosultak száma olyan 62-63 millió fő, és közel 25 millióan töltötték ki a német választói orientációs segítséget, tehát 63 millióból a választásra jogosult a számából 25 millióan, tehát az egy óriási szám. Mi Magyarországon, most azért mondtam, hogy több százezret, mert idevettem egyébként a K-Monitort, akik szintén rendszeresen csinálnak választói orientációs segítséget, 2018-ban nekik is olyan 130, azt hiszem 140 ezer kitöltésük volt, és a Voxkabinnak körülbelül ugyanennyi, nekünk 125 ezer volt, tehát hogy a kettőt most összeadtam, a két legnagyobbat, tehát az olyan 200-250 ezer fő, akit meg tudnak szólítani a választói orientációs segítségek, tehát hogy azért az már egy szám, nyilván itt vannak átfedések, tehát azért nem tudjuk, mert anonim.
A fanatikusok mindkettőt kitöltik.
Igen, tehát hogy beszéljünk mondjuk 120-150 ezerről, különösen fiatalokra és az első választók töltik ki, és a bizonytalanok. Tehát, hogy nyilván most egy német vagy egy nyugat-európai viszonylathoz képest ez nem egy nagy szám, de hát, hogy azért a választásra jogosultak 1-2%-át el lehet érni, és nyilván legitimálná, hogyha a kormánypártiak is ugye részt vennének benne. Hát valószínűleg ez nem érdekel, hogy informáljon szakpolitikai témákban. Ez nagyon sajnálatos. Tehát, hogy ez minden egyes alkalommal, ezt konstatálnunk kell, hogy ezáltal nyilván a választói orientációs segítséget legitimitása is sérül, hogyha a kormánypártiak vagy a nagypártok nem vesznek részt hasonló projektekben, ami tényleg arról szól, ami a politikai képzésről, a társadalmi felelősségvállalásról szól.
Na most tudom, hogy egy fél mondatban már a beszélgetés elején válaszolt erre, csak itt szeretném, hogy aláhúzzuk, hogy nehogy bizonytalanság legyen a hallgatóinkban, hogy akkor mégis honnan merítették a válaszokat a kormánypárti állásponthoz? Tehát mit használtak ehhez? Politikusok korábbi megszólalásait, interjúkat, régebbi választási programot, parlamenti döntéseket, amit a Fidesz megszavazott, vagy mihez nyúltak, amikor egy-egy kérdésről azt írták, amit írtak, hogy hogyan szavazna, vagy mit képviselne a Fidesz-KDNP?
Igen, itt a kormánypárt helyett ilyenkor, hogyha megnézzük, most az témakörökre osztottuk a kérdéseket, és akkor az adott szakpolitikának a miniszterének a hivatalos állásfoglalásait néztük meg, hivatalos dokumentumokat, a parlamenti felszólalásokat, és hát nagyon fontos, hogy jogszabályokat, törvényeket, tehát be is idéztük a releváns törvényeket, amik alapján mi megválaszoltuk a kormánypárt helyett a kérdéseket.
Hogy állnak most a kitöltések? Tehát hasonló a tendencia, mint 2018-ban, vagy a 19-es önkormányzati választáson, vagy mekkora az igény most a választókban, hogy kitöltsék a Vox Kabin aktuális kérdés sorát?
Az első nap nagyon rekord számú kitöltést értünk el, tehát közel 50 ezer felhasználó járt a Vox Kabin oldalán. Most ez egy kicsit visszaesett, hogy ez egy természetes trend, most közel 80 ezer kitöltésnél járunk, és reméljük, hogy a következő napokban ez erősödni fog. Azt tapasztaljuk, hogy egyébként nagyon sokan a választás előtti pár napban használják a választási orientáció segítséget, és hát sajnos azt tapasztaltuk az utóbbi években, hogyha van más választói orientációs segítség, azok egymást erősítik. Mivel most jelenleg csak a Vox Kabin van, ezért valószínű, hogy egy kicsit lejjebb fog esni, vagyis hát ez a prognózisunk, hogy talán lejjebb fog esni az a 125 ezres érték, amit például 2018-ban el tudtunk érni, de hát reméljük, hogy nem így lesz, és mondjuk duplázni tudunk még, és a következő napokban egyre többen látogatnak el a voxkabin.hu-ra.
Beszéljünk még arról, hogy amikor tehát, hogy önök nyilván látják az eredményeket, hogy ennek a mondjuk 100 ezer embernek, 120 ezer embernek végül mi lesz a végső sorrendje, hogy ki melyik párttal élt a legjobban egyet, vagy legkevésbé egyet. Ezt egyébként publikálják, vagy ezt megtartják a hallgatóiknak, és mondjuk egy szemináriumon kielemzik, de nyilvánosságra nem hozzák ezeket az adatokat.
Semmilyen adatot nem hozunk nyilvánosságra. Ugye a Vox Kabin kitöltés az teljesen anonim módon történik, tehát mi nem tárolunk személyes adatot. Amit látunk, az valóban az, hogy kinél milyen eredmény jött ki. Hozzáteszem, hogy ez nem feltétlenül egyezik ugye a tényleges pártszimpátiával, tehát egy ilyen szempontból ez csak egy érdekesség lehet, amit igen, teljesen jól mondja, hogy a szeminárium keretében kiértékeljük, vagy megmutatjuk. Amit most tovább adunk, vagy amit megmutatunk, ami érdekes lehet, hogy bizonyos témakörökben hány igen a kitöltések, az abszolút kitöltések száma függvényében kimondta azt, hogy igen, kimondta azt, hogy nem. Tehát, hogy egy ilyen, hát ha nem is közvéleménykutatás, de egy ilyen érdekesség, hogy ki mit mond az adott témára, de minden más ilyen adatot nem teszünk közzé, és nem is értékeljük.
És a kitöltők azok mennyire érezhetik biztonságban magukat, hogy egyénileg nem lesznek beazonosíthatók a válaszaik, akár ilyen internetes GDPR szabályok, meg cookie szabályok, meg bármilyen. Tehát biztonságban van az, aki kitölti, elmondja a véleményét, nem tudják azt utána önök személyre szólóan visszafejteni?
Sehogy nem tudjuk személyre szólni, mert hogy nem rögzítünk, nem tárolunk adatot. Tehát nem kérünk be semmilyen adatot. Semmilyen. Egyedül az IP cím van, amit szintén nem tárolunk, tehát nem tudjuk visszakövetni, nem is akarjuk, nem is tesszük meg. Ami az eredmény oldalon megtalálható, egy plusz kérdőív, ami elvezeti a felhasználat a SurveyMonkey felületre, és ott megkérdezzük a felhasználat, hogy amúgy mit gondol a Vox Kabinról, és ott kritikával is élhet, hogy mi az a kérdés, amit hiányol, mennyire felhasználó barát, ezek a tipikus kutatások, hogy megegyezik-e a Vox Kabin eredménye a tényleges párt szimpátiájával, és utolsó kérdésként ott van egy olyan kérdés, hogy a kutatás céljából megadja-e az e-mail címét, hogy megkereshessük.
És akkor egyébként ezekből az adatokból mondta azt a beszélgetés elején, hogy inkább a fiatalok töltik ki? Mert hogy a kérdőívben nincs benne ilyen demográfiai adatok, úgy emlékszem, hogy nem kellett ilyesmit kitölteni.
Igen, ezek az adatok alapján látjuk, hogy a 2018-ban ezt a plusz kérdőívet, hogy mit gondol a Vox Kabinról, ezt közel 3000-en válaszolták meg, és az alapján láttuk, hogy a 18 és a 34 éves korosztály tölti ki leginkább a Vox Kabint. Igen, és a másik, amit látunk, ugye a forgalom, tehát a voskavén.hu oldalán az Analytics ugye méri a forgalmat, de úgy a demográfiai adatokat, a teljesen anonimek, és én nem is tudom, nem is értek hozzá, hogy mi alapján ott. De van ugyan sorolva az életkor, de azt nem tudom, hogy mi alapján teszi meg, az is teljesen anonim.
Jó, köszönöm, és egy utolsó bátorítás a hallgatóinknak, hogy próbálják ki a voskabint, hol lehet kitölteni a kérdőjét, és mondjon egy időt, hogy mennyit kell erre rászánni, hogy az ember ezt a 40 kérdést ki tudja tölteni.
A voskabin kérdés sorának a kitöltés az maximum 5 percet vesz igénybe, tehát hogy igen, nemmel nem tudom a lehet válaszolni, és nagyon fontos, hogy minden kérdés mellett ott van a háttérinformáció, hogyha ráklikkelnek a kis kérdőjelecskére a kérdés mellett, akkor elolvashatja, hogy mi áll a kérdés mögött, részletesebb információt kap arról az adott kérdésről, és hogy játékos formában tényleg megtudhatja, hogy a tényleges párt szimpátiája, vagy az adott párt, akiről azt gondolja, hogy vele szimpatizál a leginkább, milyen állásponton van releváns politikai kérdésekben. És hogy ezeket az eredményeket akár a szociális médiában is meg lehet osztani, és hogy nagyon fontos, hogy akár megvitatni másokkal is a voskabin kérdését, és hogy elmélyedni bizonyos kérdésekben.
És voskabin.hu gondolom, ahol el lehet érni.
Így van, voskabin.hu, és rögtön indul is a start gombbal, ráklikkelünk, és megjelenik a 40 kérdés.